Nyissuk meg Bibliánkat az első tesztamonikai levél első fejezete 9. versénél, és onnét szeretném felolvasni alapigénket, ami egy drámai változásról tesz tanúságot, mi ennek a gyülekezetnek az életében megtörtént. Ennek a versnek a második fele érdekes most számunkra. Tehát azt nézzük meg, hogy hogyan írja le ezt a változást az apostol, milyen fő mozzanatot ragad ki, hogy az Istenhez térő emberek életében mi zajlott le. Ezt olvassuk tehát itt a 9. versben. Mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. A bálványok tiszteletétől vezet az út az élő és az igaz Isten tiszteletéig, Pál apostolnak e szavai szerint. Két fontos különbséget emel ki tehát az ige a bálványok és Isten között. Ez a két fontos különbség, hogy Isten az élő, ez az egyik különbség, a másik pedig, hogy az Isten az igaz. Ez a második különbség. Az a szó, amely itt van a bálvány kifejezés mögött az eredeti szövegben, az az eidolon görög kifejezés. Az eidolon az azt jelenti, hogy valamilyen alak, képződmény, valamilyen árnyalak, csalókakép vagy álomkép. A bálványnak tehát az a fő jellegzetessége, abban összegezhetjük, hogy ez micsoda, a bálvány az, ami nincs. Tehát olyan valaminek a tisztelete, a bálvány tisztelet, ami nem létezik, tehát nem arról van szó, hogy valami rossz dolgot tisztelne az ember, hanem olyan dolgot tisztel és val, ami nem létezik, és ez ebben a legszörnyűbb a bálvány tiszteletben. Természetesen a bálványoknak több típusa is van, hiszen a bálványokat mi emberek megpróbáljuk, mármint úgy értem, hogy mi emberek, akik gyülekezetbe járunk, megpróbáljuk valahol kint látni a világban. Ennek is alapvetően azért két kategóriáját szoktuk megkülönböztetni, hogy hát a bálványok azok, amiket a pénzhajhászó közegben az emberek szolgálnak, és az életnek egy olyan élvezete, vagy a pénznek egy olyan bűvölete, ami az embereket magukkal ragadja, hogy ez az, ami a bálvány. Illetve a bálványok másik kategóriája pedig a vallási körökben lelhető fel, amikor olyan képzeteket társítanak Istenhez, ami nem valós, illetve olyan ábrázolásokat készítenek Istenről, amelyet a 10 parancsolat maga tilt, és ezért ezt bálványimádásnak nevezhetjük. De természetesen ezzel nincs megoldva számunkra a bálványimádásnak a kérdése, nem mondhatjuk azt, hogy hát igen, mi mondjuk nem ilyen célokat kergetünk, mint amiről az imént szó volt, és nem folytatunk olyan vallásgyakorlatokat, amelyet a Biblia helytelenít. Azonban a bálványimádás az valójában minden embert megkísért, azt az embert is, aki ezektől valamelyest, az imént felsoroltaktól valamelyest mentes. Mert a bálványimádásnak a lényege az az, hogy olyan célokat kergetünk, amik nem léteznek. Olyan vágyak hajtanak bennünket, amelyeket nem lehet betetőzni, amelyeket nem lehet kielégíteni. Olyan dolgok hajtanak előre bennünket, amelyek egész egyszerűen kielégíthetetlenek, és nincs vége a dolgoknak. Olyan bálványaink lehetnek, amelyek valahol nagyon belül vannak a szívünkben, ott a szívünknek a trónján, amiről nem vagyunk hajlandóak lemondani. Nem vagyunk hajlandóak máshogy gondolkodni ahhoz képest, mert van egy olyan felfogásunk az életről. Van olyan magatartásunk, amelyen aztán mi nem vagyunk hajlandóak változtatni. Vannak olyan rögeszméink, amelyeket föladni képtelenek vagyunk, és akármiről van szó, mindig ezek érvényesülnek a mi szemléletünkben, felfogásunkban, szavainkban. Bármennyire hamis az, bárhányszor is a falnak ütköztünk ezeknek a hiába valósága kapcsán, mégiscsak ezek jellemeznek bennünket. Az én az nagyon nagy úr az életben. Sokszor igaz az, hogy az én az nagyobb úr az életünkön, mint maga az Isten. Akkor, amikor Jézus itt járt a földön, ő azt mondta az egyik tanítványának, pontosabban a tanítványok egy csoportjának, amikor megkérdezték, hogy hát mutass meg nekünk az atyát, ő azt mondta, hogy ha láttál engem, akkor láttad az atyát, mert rajtam keresztül ő megnyilvánul. Jézus tehát olyan módon élt ezen a földön, hogy Istent tudta megmutatni nekünk, embereknek, És nyilvánvaló, hogy bennünket is sokszor nagyon érdekel az a kérdés, hogy mi vajon az embereknek mit mutatunk be, hogy mi kik vagyunk, vagy az, hogy kicsoda az Isten. Nyilván a viselkedésünkben valahol mind a kettő jelen van, hiszen a személyiségünk benne kell, hogy legyen a viselkedésünkben, ez így jó. De az, ami az erkölcsi rend, ami az érték, ami a dolgok mögött ott van, az vajon az, hogy mi milyen természettel születtünk ide erre a földre, és az hogy dübörög át az életünkön, vagy pedig az, hogy az Isten kicsoda, és hogyan váltott meg bennünket, és hogyan teremtett újjá minket. Vajon melyik érvényesül nagyobb módon, nagyobb erővel? Nagyon sokszor igaz az, hogy mi emberek ragaszkodunk a kudarcra ítélt magatartásunkhoz. Én is látok az életben olyan példákat, meg bizonyára mások is látnak az én életemben olyanokat, amikor folyamatosan teszünk olyan dolgokat, amelyek nem célra vezetőek, és egyszerűen nem tudjuk máshogy csinálni ezeket. Gyerekneveléstől kezdve nagyon sok ilyen dolog van. Megpróbáljuk ezt, nem válik be, és akkor azt hisszük, hogy az a megoldás, hogy akkor még jobban, még okosabban próbáljuk, még jobban odafigyelünk, és a többi, és kicsit ez már olyanná válik, mint a primitív népeknek a vallási kultusza, hogy minél cizelláltabban igyekszünk megfelelni bizonyos dolgoknak ahhoz, hogy az áldást megkapjuk, és holott valójában lehet, hogy teljesen máshogy kell a témához viszonyulni, más a lényeg, máshogy kell megragadni a problémát. Nagyon sokszor igaz az az életünkben, hogy a viselkedésünk mögött, ami viselkedés mi általában, mivel Bibliát olvasó emberek vagyunk, meg tudunk magyarázni vallási frázisokkal, kifejezésekkel, hogy ez miért helyes, de ez valójában időnként önzés, ez igazolás nyer. Tehát az, hogy vannak olyan bálványok, amelyek nem annak tűnnek. Vannak olyan bálványok, amelyeket mi hitigazságként élünk meg, a gyakorlati igazságként élünk meg, holott valójában az önzésünknek egy megnyilvánulási formája, amiről nem vagyunk hajlandóak lemondani. A valódi bálványok, tehát elmondhatjuk az eddigi gondolatmenet alapján, tulajdonképpen mi magunk vagyunk. Mi magunk vagyunk, akik azt hisszük magunkról, hogy jók vagyunk. Hogy nekünk alapvetően az életünk az jó, a világ körülöttünk az rossz, nekünk ugyan vannak bűneink, de mi jóra törekszünk, szeretnénk az Istent megtalálni, és ez nekünk az életcélunk, de valahogyan mégsem megy nekünk, de ez bizonyára rajtunk kívülálló okból fakad. A Jelenések könyve 3. fejezetében olvashatjuk a laodíciai levelet, ami nagyon jól ismeretes köreinkben, és ott Jézus elmond egy analízist, hogy mi a probléma, és elmond egy megoldást, hogy ebből hogyan lehet megváltozni. És nagyon érdekes azt végigvinni az életünkön, pontosabban a gondolatmenetünkön, saját gondolatmenetünkön, hogy amikor elolvassuk a laodíciai levelet, akkor az abban leírt problémákra azt mondjuk, hogy igen, így van, tényleg van ez az elhidegülés, a Jézus az ajtón kívül, és a többi. És akkor, amikor megmondja a megoldást, hogy akkor védj tőlem, tűzben megpróbáltalan, és a többi, és hogy térj meg, akkor pedig oda jutunk el a gondolatainkban, hogy hát igen, ezek mind igazak, és tényleg ezt így kell csinálni, de akkor, amikor Isten azt mondja nekem, hogy én térjek meg, hát én, nekem miért mond ilyet az Isten? Hát ezt mondja másnak, akik olyan világiassak körülöttem, akik nem adnak erőt és dinamizmust a kereszténységbe, mondja azt Jézus azoknak. Én nekem azt nem mondja, mert ez rám nem vonatkozik, én nekem erre nincs szükségem arra, amit Jézus mond, mert bizonyára a laodíciai levél az egy általános probléma felvetés, általános megoldást ad, és én, aki pedig a Bibliát igyekszem lelkileg megfogni rám, Jézusnak a tanácsa az nem vonatkozik, mert én áldozata vagyok egy bizonyos közegnek, és én nekem igazából csak egy kicsit jobban kéne tennem azt, amit idáig is teszek. Jézus mást mond. Azért mond mást, mert megtérni nem lehet egyszer az életben. Nem lehet azt megcsinálni, hogy az ember az életében egyszer csak éli az életét, aztán megismeri Istent, megtérés utána hirtelen minden jobbá válik belül a lélekben, hanem egyszerűen az énünkben ható önzés, a vágyak, a hamis célok és a bálványok, azok olyan elementáris erővel vannak bennünk jelen, hogy nem elég azt mondanunk, hogy nekünk naponta kell megtérnünk, hanem azt kell mondanunk, hogy élethelyzetről élethelyzetre kell megtérnünk, szituációról szituációra, és folyamatosan az életünket Istenre kell bízni, és nem azzal kell foglalkoznunk, hogy hú, de nagyon megtértem én valamikor, hanem azzal kell foglalkoznunk, ahol most vagyunk, és nekünk az énünket meg kell tudni tagadni. A kereszténységnek a lényege az én megtagadása, nem pedig az, hogy az énnek a késztetéseit hogyan tudjuk úgy lecsiszolni, hogy azok ne bántsanak másokat, és hogyan tudunk erre valami vallási cirádákkal körbeírt terítőt rátenni, hogy ne látszódjon, hogy mi van ott mögötte. A Biblia azt mondja nekünk, hogy mi térjünk meg, és a bálványainkat, önmagunkat hagyjuk magunk mögött. Mi szeretnénk istenéi lenni, és vágyunk utána, de talán sokszor inkább csak felbuzdulásaink és hangulataink vannak, mint mély és érett hitünk. A hangulat és felbuzdulás az nagyon erőteljes tud lenni. Legalább 3 napig eltart. A hit az mélyen gyökerezik az Istenben, sokkal lassabban alakul ki, sokkal inkább összehangoltan épül az életben, mint a múló hangulatok. A hit az tényleg olyan, ami az életünk teljes átformálódását jelenti. Amikor mi emberek teljes szívünkkel megváltozunk, mások leszünk. Mi készek vagyunk a tetteinket is odaadni az Istennek, hogy tegyünk dolgokat. Készek vagyunk odaadni Istennek akár az anyagi javaink egy részét is, de a szívünk. A szívünk. Hogy a szívünkön ki az Úr. Hogy ott mi vagyunk az urak továbbra is, vagy pedig az Isten ott át tudta venni az uralmat. Mi bizony könnyen lehet, hogy megelégszünk azzal, hogy a törvény cselekedeteit megtesszük, de belül nem sokat változunk, bár kicsit tisztességesebbek vagyunk, kicsit igazabbak, tiszteljük a törvényeket, az Isten akaratát, de akkor, amikor egy olyan emberrel kéne beszélnem, aki valami ok miatt úgy nekem terhes, vagy nem szimpatikus, vagy nem tudok vele mit kezdeni, akkor magamra kell erőltetnem egy magatartást, mert nem következik a szívemből, és bizony nem, a megtérés nem azt jelenti, hogy én képes vagyok arra, hogy magamra erőltessek olyan dolgokat, amikhez amúgy csodára nincsen semmi kedvem, hanem a megtérés azt jelenti, hogy belül a szívünk megváltozik, és mi emberek mások leszünk, nem pedig arra vagyunk képesek, hogy más képet mutassunk magunkról, mint belül vagyunk, hiszen ugye a Biblia ezt képmutatásnak nevezi, amikor nem a szívünk változik meg, hanem az a kép, amit kifelé mutatunk. Akkor, amikor az ember ténylegesen újjászületik Istentől, akkor a tulajdonságaiban változik meg, nem a tettek szintjén csak. A tulajdonságaiban nagyon belül, és így a Szentlélek alakítja, és nem a gyenge emberi akarat, és nem korlátolt emberi hozzáállás, ami olyan bugyuta megoldásokat tud eredményezni a hitéletnek a gyakorlati szintjén. Ahogyan kezdtük a gondolatmenetünket Pál apostol szavai kapcsán, most ide térnék vissza egy pillanatra, hogy a Biblia Istene tehát élő és igaz. Ebben különbözik a bálványistenektől, mert a bálványok azok csak illúziókat tudnak kelteni. Illúzióját tudják adni az örömnek és a lelki békének, ami aztán egyszer csak elfoszlik, és akkor annak nem az a megoldása, hogy még megint keresünk bálványt, hanem az Istenre van szükségünk. Az embereknek egyébként többségüknek szükségük van Istenre. Milyen Istenre van szüksége az embereknek? Az embereknek olyan Istenre van szükségük, akire támaszkodni tudnak, ha gyengék. Olyan Istenre van szükségük az embereknek, aki vigasztalást nyújt, hogyha semmi kapaszkodó nincs. Olyan Istenre van szüksége az embereknek, aki erkölcsi tanítást, iránymutatást tud adni, egy elenyésző világban, és tartást, hogy különbek tudjunk annál lenni. Olyan Istenre van szüksége az embereknek, aki a düledező énjét megtámogatja ebben az összeroskadó világban. Ez az Isten, amire szüksége van az embereknek. Isten más. Isten nem ilyen. Nem ezt az igényt, nem ezt a felszínes dolgot elégíti ki az életünkben. Mert akkor, hogyha Isten nem létezik, csak a tudatunkban, csak képzelődünk róla, akkor tényleg erre képes. Tehát az emberi tudat képes ilyen nem létező támaszokat keresni ilyen dolgokban, arra rátámaszkodik, és aztán olyan bálványt emel az Istenből, akiben soha nem tud csalódni, mert mindig valamilyen titokzatos módon igazgatja az utakat, amit az ember nem tud átlátni, és így mindig az elégedettségünk megvan, és a támaszkodásunk is. De ez még nem maga az Isten megtalálása. A Biblia ennél sokkal mélyebb tanításokat hordoz az Istenről, az Istennel való kapcsolatról, az Isten személyéről. Hiszen az Isten több, mint egy képzet. Tehát Isten nem egy bálvány, nem egy nem létező valaki, akit ki lehet gondolni, mint bármely más vallási kultuszban szerte a világon, és aztán látjuk, hogy abból is fakadhat erő. Tehát nem arról van szó, hogy aki buddhista, az rossz erkölcsű ember lenne. Nagyon sok jó dolgot láthatunk más vallási rendszerekben is bőven. A Biblia ennél sokkal mélyebbre tud mégiscsak hatolni. Istent, hogyha mi a saját biztonságunk, lelki békénk biztosítására használjuk, ha arra használjuk, hogy a világot le tudjuk nézni, mint nálunk rosszabb közeget, akkor nem az Istent találtuk meg, akkor még az ént építjük, és bálványt építünk a szívünkben. Arról írt Pál apostol, hogy az emberek a bálványok tiszteletétől megtértek az élő és igaz Isten szolgálatára. Az Isten szolgálatára térnek meg az emberek. Nagyon fontos ez a dolog. Mi emberek ösztönösen úgy fogjuk fel Istennek a személyét, hogy majd a megtérésünk során igénybe vesszük az Isten szolgáltatásait. Tehát, hogy az Istennek vannak mindenható szolgáltatásai, amiket nyújt a benne hívő emberek számára, és mi pedig a szolgáltatás igénybe vevőiként részesülünk a kereszténységben és Isten kegyelmében. Ugye a modern fogyasztói szemléletben ez nagyon is beleillik, de nem csak ebbe, hanem egyáltalán az egész emberi életfelfogásba, az emberi természetbe. Az alapige nem arról beszél, hogy az Isten egy szolgáltató házat nyit a számunkra a megtérésünk után, hanem arról beszél, hogy mi emberek megtérünk a bálványok tiszteletétől, az én tiszteletétől, az én szolgálatától, az Isten szolgálatához. És ez a döntő különbség az életben. Amikor mi az Isten szolgálni akarjuk. Amikor ez a vágyunk, ez a késztetésünk, hogy igen, én látom, hogy kicsoda az Isten, és én önként szeretném őt szolgálni, én önként szeretném a szívemet alávetni neki, én szeretném azt, hogy olyan legyek, mint ő, szeretném azt, hogy megtérjek, és ne ezek az önző keszekusza érzelmi fordulatok legyenek meg az életemben, ne az önző vágyak teperjék állandóan le az életemet, amikor én mindig megpróbálok valamilyen módon fölállni, hanem azt mondja az ember, hogy én az Istent akarom. Az Istent személyesen akarom szolgálni, és nem az Isten szolgáltatásaira fektetem a hangsúlyt. Ebben az életben, amikor Isten egy képzet gyakran, mármint az ember számára, és nem megfogott valóság, akkor az Isten létének a bizonyossága olyan jeleken alapul, amelyek mindösszesen nem mások, mint mondjuk az élet folyamatainak az értelmezése. Tehát az, hogy mi miért történt velünk a környezetünkben, ez lehet akár a mikroszféránkban is, és lehet akár a makroszférában is, tehát mondjuk az idők jelei témakörében, ha csak bele gondolunk. Amikor is Isten megnyilvánulása leginkább a külső tények értelmezésében jelenik meg a szemléletünkben. Tehát az, hogy Isten kívül van jelen a környezetünkben, és a mi életünket is ilyen külső hatásokon keresztül vezeti, de belül statikus és mozdulatlan állapotok uralkodnak, és mi szépen úgy vagyunk, mint korábban is voltunk. Isten tehát a külső élethelyzetekben hat, és hat a világtörténelmen keresztül. De Pál apostol másról beszél. Az apostol arról beszél, hogy az élet teljesen átalakul a megtérés nyomán. Korábban volt egy hiába való életvitel, most pedig van egy Istennek szolgáló életvitel. Isten pedig tehát élő és igaz. Élő abban az értelemben, hogy személyes és ránk hatni képes Isten. Tehát az, hogy képes arra, hogy behatoljon a lelkünkbe, és ott változásokat idézen elő. Isten képes erre, ő élő Isten, és ható Isten, és igaz Isten, tehát nem az érdekeiből fakadnak a tettei, a hozzánk való viszonyulása, nem manipulatív az Isten, hanem igaz. És az, hogy vajon a mi hitünk az milyen, az nem okvetlenül azon mérhető le, hogy mi az Istenhez hogyan viszonyulunk, mert hát ezt akárki el tudja mondani magáról, hanem azon is, hogy az emberekhez hogyan viszonyulunk. Azok sokszor jobban tetten érhetőek. Máté evangélium a 22. fejezetében olvashatunk egy olyan kérdést, amit Jézusnak szegeztek, hogy mi hát a nagy parancsolat a törvényben, olvassuk a 22. fejezetben, és Jézus a 37-es, 38-as versekben a következőket válaszolta erre. Jézus pedig mondta neki, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Most csak idáig olvasnám, mert azt mondta Jézus, hogy itt kell kezdeni. És utána hozzátette, hogy a második pedig hasonlatos ehhez, hogy szeress fele barátodat, mint önmagadat. De most még maradjunk az elsőnél, sőt az igehirdetés hátralévő részében erre az első részére szeretném a hangsúlyt fektetni a nagy parancsolatnak. Mert azt mutatja, hogy ahhoz, hogy mi az embertársainkat szeretni tudjuk, először annak kell felépülnie az életünkben, ami az Istennek szolgálás, ami az Istenhez térés. És nézzük meg azt, hogy az Istenhez térés hogyan jelenik meg a Biblia alaptételeiben, alaptörvényeiben, a nagyon jól ismert 10 parancsolatban. Nézzük meg, hogy mit mond ebből a megközelítésből a 10 parancsolatnak az első 4 parancsolata, és rögtön vegyük is elő az első parancsolatot, Mózes második könyve 20. fejezetéből a második és a harmadik verseket, és a nagyon jól ismert igék a következőket mondják. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgaság házából, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Egyiptom tehát a szolgaság földje, ahonnét Isten kihoz bennünket, és érdekes módon a Tesszalonikai levélre visszagondolunk, nem csak egyszerűen egy szabadságra, hanem az ő szolgálatába hoz ki. Tehát egyik szolgálatból következik a másik szolgálat, itt a Földön nem élhetünk azért olyan független életet, ez önbecsapás lenne. És azt mondja Isten, hogy az életünk innét nyit. Tehát amit Pál apostol mond a Tesszalonikai levélben, hogy megtérünk a bálványok tiszteletéből, vagy imádatából, vagy szolgálatából az élő és igaz Isten szolgálatában, innét kezdődik a kereszténység. És itt nekünk nagyon el kell gondolkodnunk, hogyha itt kezdődik a kereszténység, akkor tényleg kezdjük el. Tehát, hogy akkor amiről itt szó van, azt nagyon komolyan kell vennünk. Döntő változásnak kell lezajlani az életben, azt mondja az Isten, hogy át kell kelni a vörös tengeren. Ami azt jelenti, hogy a lehetetlen megvalósul az életünkben. Amikor mi úgy gondoltuk, hogy a mi életünkben lehetetlen az, hogy mi az Istent szolgáljuk, mert nem tudjuk megoldani, mert egyszerűen nincs rá időnk, mert egyszerűen a családunk ezt nem tudja úgy elhordozni, hogy abban nekünk nyugalmunk legyen, vagy nem tudjuk ezt a munkahelyünkkel összeegyeztetni, vagy nem tudjuk a baráti körünkben megszokott szórakozásokkal, kikapcsolódási formákkal ezt összeegyeztetni, és még sorolhatnám. És azt mondjuk, hogy az Isten szolgálata az egy gyönyörű dolog, de ez a mi életünkben nem igazán megoldható dolog, mert hogyha az Istent szolgálnám, akkor az én életem tönkre menne, és tulajdonképpen az én életemet az védi, attól vagyok boldog, és attól vannak meg az anyagi javaim, mert nem az Istent szolgálom, és így tudok gondoskodni magamról, családomról, így tudok kiegyensúlyozott életet élni, mert ha az Isten szolgálatára tenném oda az életemet, akkor ez nem így lenne. Ugye ez az, amikor az ember tudja jól, hogy az Istennek mi az akarata, Tudja azt, hogy ő nem él ezzel összhangban, de nem tudja azt, hogy Isten hogyan tud beavatkozni az életbe, hogy ezeket a problémákat megoldja. Ugye ez a helyzet az, amiről az imént beszéltem. És az a lehetetlen valósul meg az első parancsolat szerint, hogyha mi nem tágítunk az Isten ostromlásától, és azt mondjuk, hogy mi szeretnénk neki az életünket alárendelni, és halvány fogalmunk nincs arról, hogy a konkrét élethelyzetben ezt hogyan tegyük, és ha mi nem tágítunk az Istenhez való könyörgésben, akkor megtörténik az a csoda, hogy szétnyílik a vörös tenger, és át tudunk menni az ígéret földjére. És ez megvalósul. A zsidóknál nem az volt, hogy Mózes elment Egyiptomba, és azt mondta, hogy gyerünk, megyünk az ígéret földjére, és mindenki összepakolt és mentek. Ez egy nagyon komoly küzdelem volt. Emlékezzünk a 10 csapásra, Fáraóval való küszködésre, a nép meggyőzésének a nehézségeire. Nem így működik ez, hogy szíre-szóra az ember át kell a vörös tengeren. Akkor, hogyha mi úgy érezzük, hogy komoly akadályaink vannak abban, hogy Istennek szánjuk az életünket ténylegesen. És most nem csak azokhoz szólnék ebben a tekintetben, akik a közösségünknek nem a megkeresztelt tagja, hanem azokhoz is, akik igen. Hogyha mi úgy érezzük, hogy komoly akadályaink vannak abban, hogy Istennek szánjuk az életünket igazán, akkor mi egy válaszút elé kerülünk, hogy vagy tovább viseljük az egyre nehezebb terheket, amelyek ránk zúdulnak Egyiptomban, mint ahogy a zsidókra is egyre nehezebb igát vetett a fáraó, vagy pedig hitben megkezdjük a kivonulást. E két dolog között választhatunk a gyakorlatban. És ennek az a feltétele, hogy mi megismerjük személyesen az élő és igaz Istent, és a személyes Isten ismered vezessen át bennünket arra az őszinte hitbeli meggyőződésre, hogy én az Istennek kívánok szolgálni, és neki akarom az életemet alárendelni. És akkor, amikor ez a folyamat lezajlik az életünkben, akkor olyan dolgok történnek meg, amire nem számítunk, nem lehetünk rá felkészülve. Mert arra senki nem volt felkészülve, hogy a vörös tenger ketté nyílik, és ez megtörténik. Olyan dolgok történnek meg, amikre nem gondolunk. Úgy segít meg Isten, ami lehetetlennek tűnik. Mert ha kell, akkor tűzoszlop véd meg bennünket, ha kell, akkor felhő, ha kell, a vörös tenger szétnyílik, és minden meg lesz az Istenben hívőnek. És meglátjuk ekkor azt az Istent, aki sokkal hatalmasabb azoknál a körülményeknél, amelyekhez képest mi egy aprócska, eltaposható porszemnek számítunk Isten segítsége nélkül, és Isten segítsége nélkül nem tudjuk az életünket úgy élni, ahogyan az Isten akaratából ez következik, nem tudjuk az Isten nélkül Istennek alárendelni az életünket. De ahhoz, hogy ez meglegyen, még egyszer mondanám, ehhez hit kell. Ezt nem pótolja a fanatizmus, nem pótolja az, hogy na, én most aztán, ha megkukulok, akkor is keresztény leszek, hanem ez csak akkor lehetséges, hogyha mi az Istent megtaláljuk, vele személyes kapcsolatunk lesz. Olyan szemekre van szükség, amely az örökké valóságot látja, ami bele tud kapaszkodni a láthatatlanba. És ennek az a feltétele, itt a harmadik vers szerint, hogy ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Hogy mi vállaljuk fel az Isten szolgálatát, és az ezzel együtt járó nehézségeket is. Jézus azt is mondta, hogy a világon nyomorúságotok lesz. Nem azt mondta, hogy ha ti engem követtek, akkor minden rózsaszín lesz, hanem nyomorúságotok lesz. Konfliktus helyzeteitek lesznek, nehéz dolgokon kell keresztül mennetek. Nem értenek meg benneteket. Olyan dolgok között kell választanotok, amelyek között nem szeretnétek választani, amiket együtt szeretnétek ebben az életben fogni. Mégis akkor, hogyha mi ezt hitből tesszük, ezt a választást, és nem erőből, nem fanatizmusból, nem azért, mert a felelősségünk tudatából fakadóan egy erkölcsi kényszerítő erőt érzünk, hanem azért, mert szeretjük az Istent, és az ő szolgálatának mi őszintén alárendeljük az életünket, akkor az Isten onnét nyit utat, ahonnét a legkevésbé várnánk, a tenger felől, ahonnét mi nem gondoljuk. A mi ösztönös késztetéseink arra vezetnek, hogy mi az ígéret földjén ne állampolgárságért folyamodjunk, hanem egy útlevelünk legyen, amivel oda mindig át lehet ruccanni. Mi csak felmutatunk a határon, és már is beengednek bennünket, hogy legyen szabad átjárásunk az Isten országába, de azért Egyiptomba szeretnénk élni. Hogy legyen nekünk az a lehetőségünk meg, hogy amikor szükségünk van, akkor az Isten segítségül tudjuk hívni, tudjunk rá támaszkodni, és kapjunk biztatást, kapjunk megértést az Istentől, de azért az életünket alapvetően Egyiptomban éljük, és Isten országát pedig arra használjuk, hogy egy kis felfrissülésre, egy kis nyaralásra, egy kis kiruccanásra az útlevelünk felmutatásával át tudjunk jönni oda Egyiptomból. De azt olvastuk itt, hogy Isten kihoz bennünket onnét. Nem útlevelet ad, hanem kihoz bennünket, és nem mi jövünk ki onnét, hanem ő hoz ki bennünket, az ő csodálatos és természetfeletti hatalma révén, mert Egyiptom nem hajlandó minket elengedni. Egyiptom viszont megenged valamit. Emlékezhetünk arra, hogy a fáraó megengedett valamit Mózesnek, amivel ő nem elégedett meg. Mit mondott neki? Mit lehet tenni? Elmehettek a pusztába áldozni. Tehát lehet, csomó mindent lehet, csak azért mégis itt legyetek Egyiptomban. Időnként kimehettek áldozni, nem gond, megcsinálhatjátok, de Egyiptomban maradjatok, és legyetek az én rabszolgáim. Ezt megengedi a fáraó, megengedi az ördög. És amit nekünk el kell döntenünk, hogy most mi van ezekkel az idegen istenekkel? Mi van azzal, hogy mi az Isten akaratának merjük-e az életünket alárendelni, vagy ezt nem merjük megtenni, és úgy gondoljuk, hogy nekünk úgy lavírozni kell az emberi akaratok és az isteni akaratok között, mindig afelé mozdulva, ahova éppen az érdekeink vetnek bennünket, vagy az életnek a nehézségei. Nekünk egy nagy kérdésünk az életben, hogy tényleg teljes szívünkből az Isten szolgálatának alá tudjuk-e rendelni a lelkünket. A második parancsolat a 4-től 6. versekben olvasható a 20. fejezetben. Ott ezt olvassuk. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Ugye ez a parancsolat már nyilván azzal foglalkozik, hogy ha már egyszer kijöttünk Egyiptomból, akkor az Istent meg hogyan imádjuk, tehát, és hogyan ne imádjuk. Mert az ember az nem csak idegen isteneknek tud bálványt készíteni, hanem az élő és igaz Istennek is tud bálványt készíteni. Tehát nem csak a tényleg objektíven emlétező isteneket tudja az ember imádni úgy, mintha lenne, hanem a létező Istent is tudja az ember úgy imádni, mintha nem létezne. Tehát hogy nincsen bent az Isten ereje a hívő ember életében. Ez az az eset, amikor Istent úgy hozzuk le a mi világunkba, ami felfogásunkba és életünkbe, hogy hiányzik az ereje. Hogy minden megvan, az összes hittétel pontról pontra, aztán be tudjuk bizonyítani a világ végétől kezdve minden dolgot, csak egy dolgot nem tudunk bemutatni, hogy most akkor az Isten az milyen hatalommal rendelkezik a saját életünkben, és hogy az Isten hogyan tudja a mi önző, önérdeket követő szívünket megváltoztatni, és hogy tudunk szeretni olyan embereket, akik velünk nagyon rossz dolgokat tettek, és akikre nem is gondolnánk, hogy mi képesek vagyunk szeretettel viszonyulni, és amikor velük vagyunk kapcsolatban, akkor nem az én védelem és a másik támadása kerül előtérbe, hanem egy sokkal magasabb rendű gondolkodás. Minden ember képzelet világában létezik egy istenkép, a Bibliában pedig létezik egy másik. És az a kérdés, hogy mi melyiket imádjuk. A Biblia istenképét, vagy az ember istenképét, a sajátunkat. A Bibliát mi emberek hajlamosak vagyunk nagyon szelektíven olvasni. Isten cselekedeteiből szeretünk egy bizonyos részt, másik részt pedig nem szeretjük, vagy úgy szoktuk mondani, nem értjük. Elfogadjuk azt az Istenből, ami megegyezik az istenképünkkel, és értetlenül állunk ott, ahol eltérés van. Nagyon fontos, hogy mi a Bibliát Biblia istenképét tényleg igazként fogadjuk el. Hogy az, ami ellenkezik a mi ösztönös istenképünkkel, azt is el tudjuk belőle fogadni, ne csak azt, ami eleve egyezik a mi saját személyiségünkkel. Hogyha mi olyan nagyon igazságszerető, úgymond keményen igazságszerető emberek vagyunk, akkor könnyen lehet, hogy a Bibliában azokat a részeket szeretjük, ahol az Isten igazságot tesz, ahol az Isten megbünteti a gonoszokat, ahol az Isten kibontja a nagy dolgokat, és ahol az Isten igazságot szolgáltat. És az az ember, aki pedig olyan látszívű, az meg szereti azokat a részeket, ahol az Isten megbocsát, ahol az Isten méltatlan embereket emel fel, ahol az Istennek az irgalma felmérhetetlen módon megnyilvánul. És a Biblia meg az egész. És mi emberek pedig azt csináljuk, hogy belekapaszkodunk a Bibliának azokba a részeibe, amelyek a mi természetünkhöz hasonlóak, és azt hangsúlyozzuk, és a másikhoz meg nem növünk fel. Nagyon fontos, hogy mi a Biblia Isten képét tudjuk elfogadni, és ne magunkat lássuk a Bibliában. Tehát nagyon fontos, hogy mi olyan tulajdonságokkal lássuk meg Istent, mint ami tényleg jellemző rá, és ne csak olyanokkal, mint ami erre szükségünk van. Mert az emberek azt szeretik, olyan Istent szeretnek, aki megbocsátja a bűneiket, aki igazságot tesz azokkal szemben, akik őt elnyomják és méltánytalanul bánnak vele, lehet, hogy majd a végítéletben csak. Olyan Istent szeretnek az emberek, aki megelégszik azzal, hogy egy bizonyos távolságból követjük csak őt, de mi emberek valójában nem akarunk elég közel jönni hozzá, mert azt nem tudnánk elviselni. Mi szeretjük Isten jelenlétének az örömét, de ne legyen megszentelt az a föld, ahol mi állunk. Mi szeretjük az Istent, követjük őt, de azért nem rendeljük alá magunkat teljesen az Isten tiszteletének, szolgálatának, akaratának, hiszen akkor már nekünk is szenteknek kell lennünk. És ez már egy olyan fázis, amitől az innehajló emberi természetünk az borzasztóan fél, és nem akar ebbe belemenni. Az az ember, aki az Isten szolgálatát akarja az életében érvényesíteni, az kéri az Isten segítségét, de a saját céljaihoz, és nem az Istenéhez kéri a segítséget. Hogy Istenem, én ezt akarom, én ezt elterveztem, én ezt úgy szeretném, és ez tényleg jó dolog, mert mi rossz van ebben, és hát ez biztos, hogy egyezik a te akaratoddal, és kérlek, hogy csináld meg azt, amit én kérek tőled, amit én kigondoltam. Ja, van sok ember, aki azért imádkozik, hogy legyen meg az ő akarata, és az, hogy az Isten akar-e valamit, arról meg nem sok fogalmunk van adott esetben. Képesek vagyunk arra, hogy a saját gondolatvilágunkban, képzett világunkban Istent a saját képünkre és hasonlatosságunkra teremtsük, hogy olyan Isten képünk legyen, amilyet mi szeretnénk. Olyan Istenről van itt szó, ami csak formálisan a Biblia Istene, olyan Istenről, amely nem rendelkezik olyan tulajdonságokkal, amelyekkel, ha mi rendelkeznénk, akkor nem fogadnának be bennünket az örök hajlékokba. Akkor, hogyha mi a Bibliát nem úgy forgatjuk, hogy az bennünket megfedjen, hanem csak a régen jól ismert igazságokat látjuk benne ismét, amikor a Biblia az nem egy lelkünket fölzaklató könyvé válik, hanem egy folyamatos önigazoló olvasmánnyá, amikor a lélek ereje nem költözik belénk, akkor hogy lehetne örökké élni? A Biblia Istene az nem egy bálvány, az nem egy nem létező Isten, hanem élő Isten. Nagyon fontos, hogy ne meneküljünk el az Isten elől, az elől a fejlődés elől, amit Isten a lelkünkben kíván létrehozni. Isten azt szeretné, hogy mi haladjunk előre, és el kell felejtenünk a bálványainkat. Ott kell hagyni a rögeszméinket, az önmagunkról dédelgetett hamis képeket, amiket igyekszünk védeni, és abban reménykedünk, hogy mi akkor vagyunk hívők, és akkor erősödünk meg ebben, amikor mondjuk valaki, egy ember, akit mi is respektálunk, elismeri ezt bennünk, hanem legyen olyan kapcsolatunk az Istennel, hogy valahol látjuk magunkat. Mi a személyes és élő Istent tiszteljük, és őt szolgáljuk, mert különben az egész hitélet az egy felesleges időtöltés. Az csak az életünknek a kellemesebb itteni átélését szolgálja, de nem az örök életet. Ha azonban a hitünk mögött van egy létező, az életünkbe beavatkozó Isten, akkor ez máshogy lesz, és mi a gyermekeinknek is ezt az Isten képet tudjuk továbbadni. És az énünk folyamatos átadása Istennek, ez az, ami a mi feladatunk. Máté evangélium a 10. fejezetében, a 39. versben Jézus a következőket mondja, tehát a 10. fejezet 39-es verse, így hangzik: aki megtalálja az ő életét, elveszíti azt, és aki elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Nagyon sok mindent elveszítünk a Biblia szerint. Aki elveszíti az ő életét, borzasztó dolognak tűnik ez. Nagyon sok minden olyan van, amiről azt gondoljuk, hogy ez nekünk kell. És a Biblia azt mondja, hogy aki ezeket elveszíti, hogy az az, aki megtalálja a valódi életet. Aki Istenben megtalálja az életnek egy gyökeresen más minőségét, mélységét, az elveszíti, lényegtelennek tartja azokat a dolgokat, amiket korábban fontosnak tartott. Hiszen világos, hogy egyik értéktelen dolog miatt nem vagyunk hajlandóak föladni egy másik értéktelent, de hogyha értéket látunk, akkor azért hajlandóak vagyunk föladni a korábbi vélt értékeinket. Az az ember megtapasztalja az Isten erejét, aki meglátja ezt a különbséget, és meglátja az Isten értékét, meglátja azt az életet, annak az életnek az értékét, ami Istenben van, és ennek készek vagyunk alárendelni magunkat, akkor az Isten hatalmát is megtapasztaljuk. És aztán a 3. parancsolat, Mózes 2. könyve 20. fejezete 7. versében így hangzik, hogy az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Kiépül a tisztelet, az őszinte tisztelet az ember életében, a hívő ember életében, mert az Isten élő személy számunkra. Olyan valaki, aki létezik. Ugye azt mondja a Szentírás, hogy vigyázzunk, hogy nehogy az legyen, hogy Isten nevét hiába vesszük fel. Ugye hiába az azt jelenti, hogy értelem és tartalom nélkül úgy beszélünk róla, hogy nem ismerjük őt. És így nincs hatása, csak negatív. Istenre hivatkozunk, de ennek sokszor az lesz az eredmény, hogy a környezetünknek meg lesz a véleménye Istenről. Van egy rokonom, aki még az elmúlt régi-régi érában rendőr volt, és nem nagyon kedvelték a vallásos embereket abban az időben, és abban a faluban, ahol a szolgálatát teljesítette, a kocsmában a helyi lelkésszel nagyon gyakran ittak együtt. És sokszor volt az, hogy ő volt az, aki hazasegítette az árokból az illetőt, és aztán úgy egyszer-kétszer meg is kérdezte tőle, hogy hát akkor most mi van a te Isteneddel, és mondta neki, hogy hát, hogy van-e vagy nincs, azt nem lehet tudni, de azért mégiscsak jobb így élni, mint anélkül. Nos, nyilvánvaló, hogy egy ilyen élet, az nem tud bizonyságot tenni Istenről. Ez egy szélsőséges példa volt. Nem gondolom, hogy mi ilyen példát mutatnánk a környezetünknek. No, de vajon az ellenkező példát be tudjuk-e mutatni? Mert a rossz példának is vannak fokozatai, és kérdés, hogy vajon mi a rossz példának egy halványabb fokozatát tudjuk bemutatni, vagy pedig az igaz, a jó példát. A hittel és az Istennel nem lehet játszani, ezek szerint a gondolatok szerint, a 3. parancsolat szerint, és bizony nagyon sok vallásos ember életéről nagyon nehéz a sok vallásos szöveg miatt lerántani a lepret, mert annyira beburkolózunk vallásos kifejezésekbe, hogy az önző énünkhöz már nem férünk hozzá, ugye Ézsaiás könyve első fejezete szól erről. A 4. parancsolat már a szeretet közösség elmélyülésével foglalkozik. A 8. verstől a 20. fejezetből így olvassuk az igét: megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van,
A hetedik napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Ugye ez már a szeretet közösség elmélyülése. Furcsa dolog lenne itt kezdeni az Isten követését, látjuk, hogy ez már egy betetőző része. Egy teljes nap az Isten mellett, amikor tudjuk, hogy ő kicsoda, tiszteljük őt, megismertük őt, és szeretnénk vele egy napot eltölteni, és megszenteljük. Hogy az Isten dolgaival foglalkozunk, és ezt így tartjuk jónak, így tartjuk helyesnek. Emlékszem arra, egyszer valaki nagy örömmel beszámolt egy hitbeli tapasztalatáról, hogy úgy volt, hogy szombaton dolgoznia kell, de aztán végül is különböző módon sikerült azt megoldania, hogy pont napnyugtára ez a teher lekerült róla, és nem kellett dolgozni a szombaton. És akkor, ugye akik ott voltunk, úgy vártuk, hogy na, és akkor mi történt azon a szombaton, hiszen ez még csak egy feltételrendszer, de azt már nem tudtuk meg. Tehát a tartalom a lényeg a szombatban. Nem azért nem dolgozunk ekkor, mert az a cél, hanem azért, hogy az Isten áldását befogadjuk, hiszen különben csak az történik, hogy mint amikor a csatár az üres kapu előtt 5 méterrel üresen kap egy paszt, és utána fölé rúgja. És utána arról kezd el dicsekedni, hogy milyen gyönyörű rúgást kaptam, milyen szépen odapasszolták nekem a labdát, na de hát az üres kapuba az be kell rúgni. Tehát akkor, hogyha az Isten megteremt nekünk egy feltételrendszert, akkor abban a tartalmat kell tudni kihasználni, önmagában a feltételrendszer az nem tesz senkit szenté. Szenté azt teszi számunkra a szombatot, ha azt az Istennel töltjük, hogyha nem munkával töltjük, az nem megszentelése a szombatnapnak. Ez gondolom elég könnyen belátható. Felszabadítani a napot az Isten céljaira. És ekkor Isten megszentel bennünket. És ekkor értelme van ennek. Értelme van ennek, mert mi megtapasztaljuk, hogy Isten hogyan tesz bennünket mássá. Folyamatosan az ő jelenlétében töltünk el egy napot, tartalmasan, Istennel szerzett élményekkel, gazdagon, a negyedik parancsolat értelmében, és ez az, ami az Isten törvényének a követését, betöltését jelenti, nem pedig a formális megtartását, hiszen akkor meg, hát ugye önmagában még mi van. És végezetül szeretném, hogyha visszakanyarodnánk az alapigére. Pál apostol, amit írt a Tesszalonika beli gyülekezethez, és ott az első fejezet, 9. verse, 2. részében azt mondta, hogy egy keresztény gyülekezet azzal tud bizonyságot tenni leginkább a környezetének, hogy be tudja mutatni, hogy miként tért meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljanak. És ez a mi feladatunk. Ez a mi lehetséges hittapasztalatunk. Ez az, amire bennünket az Isten elhív. Hogy megtérjünk az én szeretetből, megtérjünk az énnek kedvezéstől, amit valahol mindannyian tudunk, hogy nekünk mit jelent, vagy éppen nem. Hogy ezekből megtérjünk, és az Isten szolgálatának rendeljük alá az életünket, hogy az énünket képesek legyünk megtagadni, és az Isten művét a saját lehetőségeink között erővel tudjuk előre mozdítani, hogy az Isten rajtunk keresztül hatni és működni tudjon, és áldásul lehessünk a környezetünkre. Ez az, amiről a Biblia azt mondja, hogy ha meglátja azt a világ, hogy miként tértetek meg a hamis és nem létező bálványaitoktól az élő és igaz Istenhez, akkor olyan bizonyság lesz, ami mindenki számára megmutatja, hogy az Isten élő, hogy az Isten igaz, hogy itt nem hitpontokról való győzködés zajlik, hanem arról van szó, hogy az élő Isten be tud avatkozni az életünkbe, át tud formálni bennünket, és az örök életre tud bennünket elvezetni. Amen. Jó Istenünk, szerető Atyánk, Te látod a mi életünket, Te látsz bennünket, és ismersz minket. A mi életünk és a szívünk nyitott könyv előtted. Könyörgünk hozzád, hogy mi tudjunk őszinték lenni önmagunkhoz, hogy mi tudjuk úgy látni magunkat, ahogyan Te látsz, hogy minden érdeket, önzést ki tudjunk vetni az én szemléletünkből, és alá tudjuk vetni magunkat a Te gondolataidnak. Azért könyörgünk, hogy helyes látásunk legyen önmagunkról. Ne gondoljunk más, mint ami van, és tőled tanítottak lehessünk e tekintetben is. Könyörgünk azért, Te látod, hogy milyen bálványok vannak az életünkben. Mik azok, amik hamisak, amik nem létezők? Mik azok a vágyak, amelyek hajtanak bennünket előre, és nincsen vége annak az útnak?
Könyörgünk azért, hogy ezeket mi fel tudjuk ismerni, látni tudjuk az életünkben, és tudjuk választani ezzel szemben a te szolgálatodat. Tudjunk olyan emberek lenni, akik azt tudjuk mondani, hogy én téged szolgállak, és nem a bálványaimat. Kérünk Istenünk, segíts meg minket ebben. Azt látjuk, hogy belőlünk hiányzik sokszor a helyes szemlélet, és hiányzik az az erő, amit tőled kaphatnánk meg. És könyörgünk, hogy mi tudjunk téged úgy megismerni, hogy tőled tanítottak legyünk, tőled való szemléletünk legyen, és hogy az az erő, ami tőled árad, az befogadhassuk, és a szívünk mélyén meg tudjuk vívni a küzdelmet az énnel, és hogy az én alávetett legyen az életünkben, és hogy te dicsőjél meg. Kérünk Istenünk, segíts minket, hogy olyan életünk lehessen, hogy a környezetünknek azt tudjuk bemutatni, hogy hogyan tudunk megtérni a hiába való bálványoktól az élő és igaz Isten szolgálatához. A te kegyelmedben bízva kértük ezt tőled. Amen.